Kedves hallgatóink! Nyíri Tamás atya, Angyalok és Démonok című sorozatát hallják.
Most ezen a második emlékezésen egy olyan témát veszek elő, amelyik legalábbis az elején egész biztos, hogy nagyon sok hallgatómban ellenérzést tud kiváltani. Már a foglalkozásuknál fogva, vagy rögtön kiderül, hogy miért. Így bevezető csak annyit kérek, hogy az ellenérzés az jöjjön föl színre, csak ne akadályozza meg az ellenérzés annak a meghallását is, amit a végén akarok mondani. Tudnélik, a jótevő démonról és az önállóság angyaláról lesz szó. Hát egy példával kezdem. Egy olyan példával, amelyik valószínű, hogy mindannyiunknak ismerős. Ki ne ismerne már, de ki ne látott volna már az életében egy csodálatos anyát, aki a gyerekeinek szentelte egész életét. Csak nekik élt, a gyerekek rajongtak érte, és mennyire összetartott az egész család, a környéken mindenki irigyelte őket. Talán még egy-két pap is kikerült a gyerekek közül, és különös módon a többiek sem házasodtak meg. Még felnőtt korukban is a mama körül forog az egész életük, a mama pedig boldog, hogy milyen jó gyerekei vannak, még felnőtten is ugyanúgy viselkednek vele, mint kiskorukban. Ez a kedves, aranyos asszony, kifinomult művész, mestere annak a művészetnek, hogy miként lehet uralkodni másokon. Azzal, hogy kiszolgáljuk őket. Hogy jót teszünk nekik és velük. Ennek a csodálatos asszonynak szelíd kedvessége a jótevés démonát szolgálja, azt a démont, amelyik arra csábít bennünket, hogy ráerőszakoljuk másokra az erőt, és ezzel uralkodjunk rajtuk. És amint ez a kedves asszony, úgy a jótevés démona is példásan kereszték. A nagylelkűség és a felelősség angyalának arcát ölti magára, arra buzdít, hogy mások szolgálatára szenteljük életünket, hogy kiszolgáljunk másokat. Utóvégre Jézus is ezt hirdeti, nem? Hát valóban valami hasonlót, egy kis különbséggel. A jótevés démona arra ösztönöz, hogy minden áron tegyünk jót másokkal. Akár akarják, akár nem. Jézus pedig azt mondja, hogy minden áron tiszteljük a másik szabadságát. Ő maga mindig biztosította a választás lehetőségét, nem csak az apostolainak, hanem a gazdag ifjúnak, és lehetne még hosszan felsorolni. A jótevő démon az rimánkodva kér, hogy ne kövessük el ezt a hibát, amit Jézus, mert oda jutunk, hogy majd csak akkor teszik mások a jót, hogyha éppen ők is úgy akarják. Ezért kell kényszeríteni őket az együttműködésre, az erénnyel. Hát a legelső, hogy meg kell különböztetnünk a jótevés démonától a nagylelkűség angyalát. A nagylelkűség angyala az engedi szabadon dönteni az embereket, sőt, azon van minden igyekezetében, hogy a többiek eljussanak erre a szabadságra. A jótevés démona pedig annyira törődik velük, hogy ők képtelenek érvényesíteni akaratukat és szabadságukat. Már egyszer volt erről szó, de itt a jótevés démonával is kapcsolatban van a régi idők keresztes hadjáratai. Szent háborúi, vagy nem is a régi idők szent háborúi. Gondoljunk most Iránra és az Ayatollah uralmára. Tehát ezek a szent háborúk, keresztes háborúk, ennek a jótevő démonnak a művei. Mennyivel jobb dolguk lesz az embereknek, ha igaz hívők lesznek. Hát akár muszlimok, akár keresztények eljuthatnak a mennyországba. Pogányok maradnak, gyaurok maradnak, muszlimok maradnak. Bokolbeli kárhozat a sorsuk. És na, ami aztán majd feltehetően most egy kicsit az ellenérzést kiváltja, az az, hogy tulajdonképpen nagyon sokáig ugyanígy gondolkodtunk a nevelésről is. A jótevés démonának a műve volt a katolikus iskolákban, az én időmben még az állami iskolákban is. A kötelező szentmise hallgatás, a kötelező gyónás, a kötelező áldozás, ugye gyónó cédulákat kellett vinni, és ehhez hasonlókat. Még a leventéket is, még a katonákat is kivezényelték egy-egy pompás egyházi ünnepre az én koromban. És azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a mindent bele láznak lett a következménye, hogy nagyon sokan aztán soha többé nem mentek szentmisére, mert nem mentek gyónni, mert úgy érezték, hogy csak ezen az áron szerezhetik vissza a függetlenségüket. Egyébként fordított előjellel ma is találunk hasonló jelenségeket. Tudom, hogy ez egy borzasztó nehéz kérdés. De kétség kívül ezt meg kell állapítani, hogy ahogyan a háború előtt minket neveltek, ahogyan akkor katolikus és állami iskolákban kényszerítettek bennünket a vallásosságra és a vallás gyakorlatra, annak nagyon sok rossz következménye lett. És mondanom sem kell, hogy ez a nevelési módszer szöges ellentétben áll az elismert auctores probati véleményével, mondjuk egy aquinai Szent Tamás felfogásával, aki szerint, itt majdhogy nem idézem, az erény szabad cselekedetek ismétlésével elsajátított helyes lelki alkat, ahol a szabad cselekedeten van a hangsúly. A megszállott nevelők a nevelésre hivatkozva azt gondolták, hogy a nevelés minél több kényszer alkalmazása. Hogy maradandók a kényszer által kiváltott szokások. Nem a szabad cselekedetek ismétlése, hanem a kényszer által kiváltott szokások. Hát azt hiszem, hogy nyilvánvaló, hogy alaposan tévednek, azon egyszerű oknál fogva, hogy a nevelés az nem pavlovi kondicionálás. Nem a reflexek beidegződése. Így lehet kutyákat vagy egyéb állatokat idomítani, de nem szabad embereket nevelni. A jótevés démona sem tagadja ezt, és itt jön a csalafintasága. Nem tagadja ezt, de így érvel. Hát mégiscsak eredmény volt az, amikor hosszú sorok álltak a gyóntatószékek előtt. Azt mondja ez a démon, lehet, hogy a szabadon választott vallásosság jobb, mint az erőszakolt vallásosság, de mégiscsak vallásosság, mégiscsak több a semminél, ami ma van. Hát én azért nem merném mondani, hogy jobb. Hány meg hány szülő van tele aggodalommal, hogy amikor felcseperedett a gyereke, többé nem akar templomba menni, hogy már milyen régen nem gyont, hogy végképp nem akar együtt imádkozni a fiatal, a családdal, pedig amikor a gyerekek kicsik voltak, igazán mindent megtettek a vallásos nevelésért, Hát az ilyen aggódó szülőknek lehet, hogy nincs teljesen igazam, de én mindig azt szoktam mondani, az, hogy valaki eljárja a misére vagy nem, megye gyónni vagy nem, ez az ő ügye meg az Istené. A szülő nem szólhat bele erőszakkal. Aztán hozzáfűztem, ha békére hagyja a gyerekét, nem rágja állandóan a fülét. Ha nem teszi a szülő a kamaszkori szükséges lázadás céltáblájává a hitet, akkor meglepődve fogja tapasztalni, hogy milyen hamar fogja a gyereke újra gyakorolni a hitét, hát feltéve a szülőnek is volt igazi hite. Tehát ami a döntő hit, hogy ne a hitet tegyük a kamaszkori szükséges lázadás céltáblájává. Persze, vannak szomorú esetek is. Az idősebbek, akik itt vagyunk, azt hiszem az idősebbek mind meg tudják erősíteni a tapasztalatomat, azokat a nagyon tragikus tapasztalatokat, amiket a 40-es évek végén, az 50-es évek elején éltünk át, mint lelkipásztorok, tanárok, papok, hogy milyen sok család volt akkor, aki mennyi áldozatot hozott, hogy katolikusnak nevelje a gyerekét. Tudatosan és hathatósan vallásos légkört teremtettek, ami persze nagyon jó volt, csak egy kicsit, hát az abban a világban érthető módon, de mégis túlságosan kényszerítő volt ez a vallásos nevelés. A gyerekeknek nem volt lehetőségük, hogy elmélyedjenek, hogy magukba nézzenek. A szülők elszántan akarták, hogy gyerekeik keresztények legyenek, és nagyon sokszor tapasztaltam, hogy milyen tragikus következménye volt ennek az elszánt akarásnak. A jótevő ember lelki alkatánál fogva valahogyan túlzottan törődik másokkal. Az előbb a reggel azt mondtam, hogy törődni kell a másikkal, most pedig azt mondom, hogy azért van ennek egy túlzott módja is. A jótevő alkatú ember az távol akarja tartani a gyerekeitől, vagy a rábízott emberek tüdejétől a szennyezett levegőt, agyuktól a szennyes képzeteket, lelküktől a halálos bűnt. Olyan szenvedélyesen aggódik másokért, persze elsősorban gyerekeiért, vagy esetleg egy buzgó tanára növendékeiért, hogy teljesen ki akarja küszöbölni azt a lehetőséget, hogy a gyerekek kárt tehessenek magukba. A megóvás legjobb módja, ha megfosztjuk őket a szabadságuktól. Ugye ez a túlzott megóvó, ez az overprotective nevelés tipikus példája. Megóvni őket mindentől, ami árthat neki. És akkor, ameddig ez az oltalom hatékonyan működik, addig valóban nem tudnak bűnt elkövetni. Persze arra sincs módjuk, hogy szabadon válasszák az erényt. Tehát nem megóvni kell őket, hanem felkészíteni az életre. És én tudom, hogy ezt gyakorlatban keresztül borzasztóan nehéz. De az elv mégsem lehet más. Aki nem bír ellenállni a jótevő démon hizelgéseinek, az nem tűri el mások szabadságát. És teljesen mindegy, hogy most haladónak, vagy konzervatívnak vallja-e magát, radikálisnak-e, vagy tradicionalistának, úgy érzi, kényszeríteni kell az embereket, az erényes életre kényszeríteni kell őket az ő eszméinek az átvételére, természetesen az ő érdekükben. Az ilyen jótevő ember személyiségének egyik szintjén ég és buzzog a mások iránt érzett felelősségtől, egy mélyebb szinten azonban képtelen elfogadni a másik ember szabadságát, mert nem mer élni a magáéval. Attól tart, hogyha nem tölti ki az ő életét a mindenki iránt érzett felelősség terhe, akkor szétkullik a személyisége. És mi ennek az oka és a gyökere? Én azt hiszem, az ilyen ember legbelül nem hisz Istenben. Nem bízik a valóság jó indulatában. Úgy érzi, hogy a gonoszság, a bűn erői fenyegetik minden oldalról, és megvan róla győződve, hogy a gonoszság, a bűn, a pusztítás erői hatalmasabbak a jóság és az építés erőit. Valami egészen alapvető világlátásról van itt szó. Aki úgy gondolja, hogy a pusztító és a romboló erők a hatalmasabbak, annak természetesen megbocsáthatatlan bűnnek tűnik, ha megengedik az embereknek azt, hogy éljenek a szabadságukkal. Nagyon szép volna meghagyni a szabadságukat. De az Isten tudja, hogy mit kezdenének vele. Az önállóság angyalak pedig éppen arra biztat, hogy igenis engedjük az embereket, hogy szabadon válasszanak, szabadon döntsenek. De persze, csak akkor tudunk bízni a szabadság. Csak akkor tudunk bízni az emberekben, csak akkor tudunk bízni az emberi jóságban, ha hiszünk a világegyetemben működő és hatékony, jóságos erők hatalmában és erejében. Tudom, hogy itt most lehetne nagyon nagy tekintélyeket felvonultatni álláspontommal szemben. Hivatkozhatnék valaki Szent Ágostonra. De hát attól, hogy valaki szent, és attól, hogy valaki óriás, attól egyrészt még tévedhet, és attól még éppen azért, mert óriás, hát az árnyéka is óriás. Egyszerűen nem hiszem, hogy Ágostonban a keresztény összetevő működött, amikor arról beszélt, hogy az emberiség egy masszadamnáta, és ebből Isten egyeseket, keveseket kiválaszt az örök üdvösségre. Ezt tudomásul kell vennünk, és akkor, amikor tekintélyekre hivatkozunk ezen a téren és ebben a kérdésben, mindig meg kell vizsgálni, hogy vajon nem ide megye minden olyan érv és tekintély vissza, amelyik félti az embereket a szabadságtól. Az önkény az egy bekerített helyőrségnek a reakciója, a sündisznó állásban lévőké, aki senki mástól nem várhatnak már segítséget. A szabadság és a szabadságba vetett bizalom, az feltételezi, hogy nem vagyunk egyedül. Hogy az ember nem metafizikai magányban él. Hogy igenis van szövetségesünk. Vagy legalábbis, hogy elegendő jóság létezik a világegyetemben ahhoz, hogy megkockáztathassuk más embereknek a szabadságát. Tessék megfigyelni, vagy megnézni, hogy mondjuk a meggyőződéses ateisták, tehát nem agnosztikusok, hanem a meggyőződéses ateisták, akik hangsúlyozzák, ugye, hogy ez az egyetlen életünk van, ezért kell a felelősséget vállalnunk, hogy azok általában milyen elkeseredetten igyekeznek vállalni ezért az egyetlen életükért a felelősséget. Hogy mennyire más a stílusa annak, aki azt mondja, hogy én vagyok egyedül, és vagy teljesítem, amit teljesítenem kell, vagy pedig soha senki nem fogja azt helyettem elvégezni. Rendben van, mi keresztények, sokszor visszaéltünk ezzel, hogy majd az Isten kegyelme. De aki arról van meggyőződve, hogy csak ugyan metafizikai értelemben magányos, az valami iszonyatosan embertelen kényszert kell, hogy magára erőszakoljon. És erőszakot is. Persze lehet vissza is fordítani, hogy aki ilyen erőszakot juttat kifejezésre, vajon nem arról van-e meggyőződve lelke legmélyén, hogy teljesen egyedül áll ezen a világon. Tudnélik, nem szabad tévedésbe esni, valóban nagyon kockázatos dolog meghagyni mások szabadságát. A szülők helyzete az tulajdonképpen tragikus helyzet. Most ezt egész komolyan mondom, ezt nem átlít értelemben. A szülő teménytelen áldozatot hoz a gyerekéért. Éjnek idején fölkel, eteti, ápolja, vigasztalja, eltűri szeszélyeit, sértéseit, tanítatja, és amikor már egy kicsit kezd az a gyerek lábra állni, akkor azt mondják a szegény szülőnek, hogy meg kell hagynia a gyereke szabadságát, hogy évről évre több szabadságot kell neki biztosítania, el kell engednie magától, azért, hogy a gyerek kifejleszthesse és gyakorolja saját felelősségét, saját önállóságát, hogy a gyerek azt tehesse, amit ő akar, és nem azt, amit a szülő.
Nyíri Tamás atya, Angyalok és Démonok című sorozatát hallhatták. Mária Rádió. Krisztus békéje. Barsi Balázs atya napló bejegyzései. Közreműködik Mohai Gábor, bemondó előadó művész. A Katolikus Rádió műsorát hallják.